Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Urunk igéjét úgy, amint megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetében, a 13. verstől a 22. versig terjedő szakaszban. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének 13. és azt követő verseit leülve nyitott szívvel hallgassátok meg. A béna meggyógyítása után vették őrizetbe az apostolokat, Pétert és Jánost, és az ő perükről olvasom a most történteket. Amikor a nagy tanács tagjai látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írás tudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakója, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, hiszen több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Isten szent lelke, áldja meg az imént hallott gyönyörű szavakat, jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, olyan hálásak vagyunk neked Péterért és Jánosért, akik vérrel és testtel nem tanácskozva úgy döntöttek, hogy lelkednek, engedelmeskednek inkább, és még megmerték kérdezni a nagy tanács tagjaitól, vajon szerintetek mi az igaz, ha az Istennek engedelmeskedünk, vagy ha nektek? Ó, jó atyánk, bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy mi olyan sokszor az ennél sokkal egyszerűbb helyzetekben sem neked engedelmeskedünk, hanem inkább engedünk a korszellemnek, vagy a kényelmesebb, könnyebb megoldást választjuk. Könyörögve kérünk, bocsáss meg ezt nekünk úgy, hogy egyúttal segíts és te szítsd fel bennünk a szívünkben, a lelkünkben a törekvést, hogy akarjunk egyre inkább neked engedelmeskedni. Hisszük, Urunk, hogy neked ez a szándékod velünk, és éppen ezért kérjük, segíts, hogy ne legyünk mi sem akadályai a te szándékod megvalósulásának. Hadd növekedjen a te országod itt a világban azáltal, hogy egyre többen vagyunk, akik te rád figyelünk és te rád hallgatunk. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk minden hűtlenséget és hitetlenséget. Kérünk, add, hogy a beléd vetett reménységünk és az irántad való engedelmességünk tudjon bennünket ezután meghatározni. Könyörögve kérünk, add ehhez a te drága igédet is, annak tanítását, üzenetét. Segíts, hogy csak rád figyeljünk ebben az órában. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek, a 312. éneknek a 3. verse. 312. énekünk 3. verse, az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáll.
Oh.
Az ige, amellyel Urunk az imént hallottak mellett szívünket keresi, Mózes 3. könyvének a 6. fejezetében, a 6. versben van megírva. Mózes 3. könyve 6. részének a 6. verséből így szól hozzánk Urunk parancsa. A tüzet állandóan tartsátok égve az oltáron. Nem szabad annak kialudnia. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan és mivel közelít az ember az élő Istenhez. Az Úr meg akarta tanítani népének, hogy ne legyenek rendetlenek, kapkodók, hanem az életükben az Istentől való rend uralkodjon. Órákra, napokra, hetekre, és évenként ismétlődő ünnepi lehetőségekre felosztva. Milyen jó lenne, ha rohanó világunkat, életünket áthatná az Istennek ez a nyugodt rendje. Mózes 3. könyve 6. részének az első 6 verse olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek szerint kötelező volt állandóan, azaz minden reggel és minden este égő áldozatot bemutatni az Úrnak. A felolvasott 6. versben azonban nem az áldozatról van szó, hanem az áldozati oltárnak, és a rajta lévő égő, állandóan égő tűznek a gondozásáról. Hiszen az égő áldozatot nem lehetett bármiféle tűzzel meggyújtani, ahhoz csak az oltárról való, úgymond szentelt tűz volt az Isten szándéka szerint alkalmas. Így hát a szolgálatban álló papnak minden reggel az volt a feladata az ószövetségi időben, hogy az oltárról az előző napi hamut letakarítsa, majd kihordja azt a táboron kívülre, tehát a városon táboron kívülre, ennél a mozzanatnál még arra is különösen oda kellett figyelnie, hogy amíg a szent helyen tevékenykedik, addig a felszentelt papi ruhában végezze ezt a szolgálatot, viszont mikor onnan távozik a táboron kívülre, akkor már hétköznapi öltözetet öltsön magára. Mindez meglehetősen nehézkesnek, bonyolultnak tűnik, de gondoljunk csak bele, milyen nagy az üzenete. Nagyon hajlamos minden ember a rendszeres dolgokat összecsapni. Szokták mondani, hogy mikor valaki már 10 éve vezet, akkor a legveszélyesebb, mert akkor már rutinból vezet, és nem odafigyelésből. És ez minden mással is így van egyébként. Csak mi hamarabb legyünk túl azon, amit már tegnap is csináltunk, meg holnap is fogunk, arra már nem kell odafigyelni. Ismeri az Isten az embert, ezért adta úgy az ószövetségi népnek az áldozati rendelkezést, hogy a folyamatos bűnbánat miatt minden naphoz hozzá tartozzanak az áldozatok, ráadásul olyan formában kivitelezve, hogy ne lehessen csak úgy összecsapni, hanem csak odafigyeléssel, időnek, erőnek a rászánásával lehessen tisztességesen elvégezni, helytállni. Az oltáron lévő ki nem alvó tűz kettős jelkép. Egyrészt jelzi azt, hogy Isten sohasem hagyja magára a népét. Az a kis fénypont, az mindig ott van. Egy nem mindig figyelő Isten nyilván azt sem követelné meg, hogy az ő oltárán mindig legyen lehetőség áldozni, mert ugye a tűz az égő áldozathoz kellett. Ha nem lenne mindig tűz, nem lehetne mindig áldozni, mit jelentene ez? Az Isten nem figyel ránk mindig. Van, amikor figyel, és van, amikor nem. A másik oldal pedig az emberi oldal az állandó tűz jelképében. Bennünket is kötelez a tudat, hogy az Isten oltáránál állandóan ég a tűz. Azaz az életünknek egyetlen olyan pillanata sincs, amelyhez az Istennek ne lenne köze. És nincs az a baj, vagy éppen nincs az az öröm, amivel az Isten ne lehetne azonnal megkeresni. Ő folyton figyel ránk, és azt akarja, hogy mi is folyton az egész életünkben figyeljünk oda rá, és álljunk készen a neki való szolgálatra. Tehát a mi számunkra, ahogy hallják is a testvérek, nyilván ennek az oltárnál égő tűznek egy jelképes jelentősége van, de az semmivel sem kisebb, mint az ószövetségi nép életében volt. Az Ószövetségnek ez a leírása a tűz őrzését, gondozását kifejezetten a felszentelt papok kötelességévé tette. Bennünket ez így már nem érint, hiszen mi sohasem áldoztunk oltáron semmit az Istennek, és nem is kell. A zsidókhoz írt levélben csodálatosan le van vezetve, hogy az Úr Jézus főpapi áldozata után igazán nincsen már szükség semmiféle engesztelő, bűntörlő áldozatra, sőt, egyáltalán oltárra sincsen szükség. A mi oltárunk ugyanis a Golgotai kereszt, amelyen a Krisztus kiszenvedett, az áldozatunk pedig, amelyet mi magunkért mutathatunk az Istennek, az Jézus Krisztus. Ő pedig már egyszer és mindenkorra feláldoztatott, nála nagyobb áldozatot, áldozatánál nagyobb eredményt senki soha nem hozhat. De nincs is rá szükség. Ugyanis Krisztus áldozata minden ember minden bűnéért elegendő elégtétel. Éppen ezért nincsen papi rend sem a keresztjének között, legalábbis ahol biblikusan gondolkodnak, hiszen ahol nem kell áldozni, ott papra sincsen szükség, mert a pap közvetítő Isten és az emberek között. A Biblia tanítása szerint, különösen a mi újszövetségi tanításunkra gondolok itt, mindenki keresheti az Istennel a kapcsolatot. Úgyhogy a gyülekezet és a benne igét hirdető lelkész azért felel, hogy egyéni és közösségi istenkeresésben minden segítséget megadjon a keresőknek. Tehát nem vagyok én sem pap, ez csak egy ilyen pongyol a hétköznapi szóhasználat legfeljebb, ezért hívják lelkésznek, lelki pásztornak a protestáns lelkészeket, és nem papnak, mert nem mutatunk be áldozatot, és nem vagyunk közvetítők az Isten és az emberek között, hanem az újszövetségi tanítás nagyon komolyan véve, legfeljebb csak elől haladunk a testvérekkel együtt, és bennünket ugyanúgy az Isten vezet, mint ahogyan önöket is. Az újszövetség tanítása szerint egy másik értelemben viszont mégiscsak papok vagyunk, minden hívő ember pap egyformán, nem bűntörlésből, hanem hálából a bocsánatért, mindnyájunknak oda kell áldozni az egész életünket az Istennek. Minden keresztjén felelős tehát azért, képletesen szólva, hogy életének az oltárán ki ne aludjon a tűz, hogy ne feledkezzen meg arról, hogy Isten őt is figyeli, szereti, segíti minden pillanatban, és hogy ő is tartozik minden egyes pillanattal az Istennek. Ezt nevezi a teológia az egyetemes papság elvének, amely gondolatot a reformáció hozta be a köztudatba. Tehát amikor ezt halljuk majd esetleg itt-ott amott, hogy egyetemes papság, akkor ne arra tessenek gondolni, hogy aki éppen erre jár, az nyugodtan prédikálhat, meg vezetheti az egyház ügyeit. Az egyetemes papság elve az arról szól, hogy ki a saját életét tartozik az Istennek oda áldozni. A lelkészi tisztség az pedig nem papság, hanem az igének a szolgálata, a lelki pásztor az Isten igéjének a szolgája. Az apostolok az első gyülekezet tagjainak az életében gyönyörűen megfigyelhető, hogy mit is jelent a gyakorlatban ez, amit az imént elmondtam, hogy a saját életünk oltárán tartsuk életben a szent tüzet. Hogy hogyan lehet a keresztény hívő ember az egyetemes papság hordozója hűséges az Istentől kapott küldetéséhez. Péter és János, két apostol, a Szentlélekkel való pünkösdi betöltetés után azzal voltak elfoglalva, amit az Úr Jézus mondott nekik. Imádták és követték az Urat. Ezért mentek fel a jeruzsálemi templomba is a délutáni imádkozás idején, ezért gyógyították meg az Úr Jézus nevében azt a születése óta béna embert, aki már több mint 40 éves volt, és akit ezelőtt senki soha nem látott a saját lábán járni. De Jézus nevében bármit is tenni, az ő halála után két hónappal egyáltalán nem volt életbiztosítás Jeruzsálemben. Úgyhogy nagyon hamar el is fogták a két apostolt, erről olvastam. Itt nem fogtok ti annak a Jézusnak a nevében csinálni semmit, majd mi jól kiverjük belőletek. A Bibliának talán azok a legcsodálatosabb részei, amikor a hívő emberek az emberi gonoszsággal szemben sem tagadják meg az Istent. Amikor pedig az emberek összefognak és szorongatják a hívőket, ők akkor is hűségesek tudnak maradni. Péter apostolt egyáltalán nem ilyennek ismertük meg korábban. Az Úr Jézus jó párszor helyre igazította tévejgő gondolatokat, és Péter aztán három alkalommal meg is tagadta egy ehhez egészen hasonló helyzetben mesterét. De most a feltámadás, a feltámadottal eltöltött idő, a mennybe menetel csodája, és legfőképpen a Szentlélekkel való betöltetés bátor hitvallóvá tette ezt az apostolt. Ahogy a Bibliából látjuk, nagyon sokszor pislákolt Péter életének az oltárán is a szent tűz, de az Úr Jézus mindannyiszor megerősítette, hogy ki ne aludjon. De ez nem magától, mert ne gondoljuk. Ez azért szükség volt Péterre is. El kellett fogadnia mindazt, amit az Úr Jézus tett vele. A leghívőbb ember is mindenkor az új helyzetekben el kell, hogy fogadja az Isten döntéseit, akaratát magára nézve. Az, hogy 5-10-20 évvel ezelőtt, vagy éppen tegnap elfogadtuk az Isten akaratát, nem jelenti azt, hogy az még ma is ugyanúgy érvényes ránk, mert egy új helyzetben új döntést hozok. És azt a döntést nem mindegy, hogy mi alapján hozom meg. Nem kell minden nap újra megtérni, de az egyszeri megtérésemet minden nap újra meg kell élnem az Istennel, a döntéseim, a viselkedésem, a mindennapjaim során. Erről beszél a folyton égő tűz képe az oltáron. Minden nap új helyzetet tartogat a hitben a számunkra, a tűz azonban az oltáron változatlan. Úgyhogy lehet menni az oltárhoz képletesen szólva, lehet kérni az örökkévaló Isten segítségét mindig folyamatosan. Ebben a bírósági életveszélyes helyzetben Péter ezúttal már nem tagadta meg az Úr Jézust. Nem tudott elmenni a béna ember mellett sem részvét és segítség nélkül, pedig biztosan tudta, hogy ezzel nagy veszélyt hoz a saját fejére. Amikor pedig kiállították a nagy tanács a zsidó nép vezető testülete elé, Krisztustól kapott bátorsággal beszélt Péter arról, hogy nincs mit tenni. Jézus az Isten fia, a megváltó, a várva várt megígért messiás. És az ő nevében csodák történnek, és fognak is csodák történni, tegyen, gondoljon a nagy tanács akármit. Mindeközben viszont Péterrel tehetett volna a nagy tanács akármit. Megvolt az esélye annak, hogy Péter halálos ítélet nélkül is az ókori börtönviszonyok áldozata lesz. Ő azonban ezzel már nem törődött. Égett, lángolt az élete oltárán a szent tűz. Nincs fontosabb, mint az én élő, szerető Uramnak a megdicsőítése. Nincs fontosabb, mint őt hirdetni azok között, akik még nem ismerik. Akár az életem árán is, mert az életemet is az Isten adta, csak ő veheti el. Életemmel, halálommal, mindenemmel Jézus Krisztus nagyságát akarom hirdetni. A következmények is az Úr Jézus kezében vannak. Tehát nyugodtan rábízhatom magamat egészen. Akár élek, akár meghalok, az Úré vagyok, aki nem hagy magamra, még a halálban sem. Ítéljétek meg ti magatok, mondta. Vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk Jézusról és Jézustól. Mindannyian csak akkor vagyunk az Úr Jézus Krisztusnak igazi követői, ha az életünk oltárán a szent tűz folyamatosan éghet. Ebben a tekintetben nincs különbség Péter apostol és Krisztus bármely korban élő más követői között. Ma van annak 2 hete, hogy ettünk az Úr asztaláról. Az egyház rendje szerint ilyenkor mindig a szívünkre helyeztetik, úgymond a szent tűz őrzésének felelőssége. Hiszen mindig meg szoktuk kérdezni, ígéritek-e, hogy hálából oda szánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul. És azt feleltük erre hallható szóval, hogy ígérem és fogadom. Kedves testvér, ebből az ígéretből azért egy néhány kérdés adódik. Először is az, hogy az ünnep órái után mire, vagy éppen kinek szánod oda magadat. Mert sajnos történelmi igazság, hogy Izrael noha soha nem volt vallástalan, Sokszor mégsem csak a Teremtő oltárán őrizte a tüzet, hanem az emberek által kitalált egyéb istenségek oltárán is. Sőt, még olyan is előfordult, hogy ugyanaz Úr oltárán égett a tűz, de nem neki. Manassé király, a Kettő Királyok 21 szerint például az Úr házát rakta tele bálványistenek szobraival, és azoknak mutatott be áldozatot az Úr helyett. Rettenetes tévejgésének, rettenetes büntetését meg is kapta érte. Szép dolog ígéretet tenni az Isten házában, de vajon betartjuk-e? Kié az életed a mindennapokban? Kinek szánod oda? Csak olyan vagy, mint Izrael népe volt egykor, hogy ég az Úr oltárán a tűz, de azért másik oltár is kell, másik Isten is kell, biztos, ami biztos. És akkor itt ne ókori istenekbe gondolkodjunk, azokat mi nem is ismerjük, nem is kell ismerni őket. Hanem vannak ma is ilyen magukat Istennek kiadó jelenségek, dolgok. Bízol az Istenben, de azért inkább a pénzedben is bízol. És Isten helyett inkább azért követsz el mindent, hogy nagy halmokban álljon a pénz, kerüljön bármibe előteremteni. Vagy az is nagy divat, hogy valaki emberek jó indulatában bízik, és hízeleg nekik, kerüljön bármibe. Vagy olyan is van, aki a saját agyafurtságában bízik, abban, hogy az ellenfeleit majd ezzel el tudja intézni. Szóval idegen isteneknek égő tűz is éghet a mi szívünkben, a mi életünk oltárán. Itt vagy a templomban, és azt nagyon-nagyon jól teszed. De valóban csak az Istené a szíved? Ha szeretnél az ő megígért és tökéletesen biztos áldásaiban részesedni, akkor viszont senki másé nem lehet a szíved. Egyedül csak az övé. Akkor folyton fel kell nézned hitben a kereszt oltárára, és nem szabad elfeledkezned arról, hogy mibe került az Isten fiának a bűneid bocsánata. Nem lesz a tűz tökéletes. Lesznek idők, amikor alig fog pislákolni. De ha a keresztre tekintesz, ha az Úrral együtt próbálsz meg felállni a bűnödből, nem pedig őt kihagyva intézed a hétköznapi ügyeidet, akkor az Isten éppen úgy megsegít majd, ahogyan Péter apostolt is. Péter rettegésében, a főpap udvarában háromszor is megtagadta az Úr Jézust. Már-már kialudt élete oltárán a szent tűz. Már-már odaadta magát a félelem szolgálatára, a saját élete kényelmének a szolgálatára. De annyi tűz még maradt az Isten kegyelméből, hogy amikor megszólalt a kakas térdre borult, és könnyek között kért bocsánatot az Úr Jézustól, azért már megtagadta. Ebben a bűnbánatban tudta az élő Isten újra lángolóvá tenni Péter élete oltárán tüzet. Így lett Péter olyan bátor hívővé, hogy a nagy tanács százas tömege előtt szinte levegőt sem véve mondta ki az igazságot megváltójáról. Nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Ezért nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk Jézusról és Jézustól. Kedves testvérem, fogadd el az Isten segítségét és folyamatos jelenlétét az életedben. Hadd égjen folyamatosan az Úr oltárán, az életed oltárán a szent tűz. Ne szűnjön meg az Istennel való kapcsolatod, a törekvésed a neki való engedelmeskedésre. Adjon ebben ő segítséget egyenként mindnyájunknak, gyülekezetünknek, egész egyházunknak is. Amen.